Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat, mai Kaleidoszkóp magazinunkban Fehér Péterre beszélgetek, a Vasvarjú Természetvédelmi Alapítvány vezetőjével, hiszen nem régen volt Állatok Világnapja. Szervusz Péter!
Szervusztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Egy nagyon érdekes állatvilággal fogunk most foglalkozni. Péter nagy kedvelője és védője a rovarvilágnak, úgyhogy erről fogunk beszélgetni, darazsakról, méhekről és hasonló pici lényekről. De mielőtt ebbe belecsapunk, mesélj nekünk, hiszen tudják és nagyon sokan megszerették a bivajokat, a vízi bivajokat, amely a Csetényi Parkban volt, amely immár most a te karámodban van, és éppen beszélgettünk róla, hogy valami huncutságot műveltek ma.
Hát ezek az állatok hosszabbak, mint egy vásott kölyök. Ugyanis még az istállóban nem engedtem be őket, mert az istállóból a kertbe lehetett volna bejutni, de egy keresztfával lezártam az ajtót, hát éjszaka unalmukba kinyitották, és a mi kertünket csodálatosan lelegelték.
Tehát akkor elvégezték a betakarítás munkáját egy éjszaka
hát
alatt.
Részben végezték el, mert a sárgarépának csak egy részét tették meg. A csemege kukoricát azt mindenestől, a még kint lévő babot azt is nagyon leszették a kerítésről, tehát dolgoztak.
Mesélted, hogy a vízcsapot is tökéletesen kezelik.
Természetesen minden különösebb nélkül ki tudják nyitni a vízcsapot, de a legbosszantóbb az, hogy nem zárják el.
A fene gondolta volna, hogy a bivajok, amelyek olyan kis szelidek, ilyen kitartóan tudnak dolgozni megadott feladaton.
A szelídségük az megvan, tehát nem a szelídségükvel, hanem a leleményességben megfigyeli, hogy az ember mit csinál, és ő utána azt le tudja utánozni.
No, azért szeretjük a bivajokat továbbra, és várjuk őket tavasszal vissza a Csetényi Parkba, illetve hát említették már rádiónkban, megosztottuk a hírt, hogy aki szeretne találkozni velük, akkor az a te tanyádon találkozhat. Esetleg a címet elmondhatjuk, aki most hallja a riportot.
Ma már ugye a helyrajzi számok működnek, tehát 768/8-as helyrajzi szám, ami utána kereshető a telefonon, vagy a hely meghatározón, hogy hol van.
No, akkor térjünk a kisebb állatok felé. Mi is az a téma, ami miatt mindenképpen leültünk ma riportozni?
Hát, hogyha valakinek a környezetében egy fullánkos rovar megjelenik, akkor már azonnal pánikba esik, hogy jaj, ez meg fog szúrni. Nem fog megszúrni. A fullánkosok nem azért van fullánkja, hogy támadjanak, az csak az amerikai idióta filmiparban szerepel, hogy egy méraj tudatosan támad embereket. Persze Amerikában más a helyzet a méhekkel, mert ott idegen méheket bevittek, akik vadak. A mi házi méhünk kimondottan nagyon szelíd házi állat, tehát még egyszer szelíd házi állat. Elfelejtik ezt az emberek, és elpusztítandónak tartják, hogyha véletlen egy méraj beköltözik a kéménybe, ablak, redőny, tokba, bárhova, írtóznak tőle. Pedig Einsteinnek tudatják azt a mondatot, hogy ha a méhek elpusztulnak, akkor néhány éven belül a földi élet is elpusztul. Na most ez nem biztos, hogy így van, de a rovarvilág.
Erről a témáról fogunk tovább beszélgetni Péterrel, mert egészen konkrét tanácsai, ötletei vannak, hogy mit kell, vagy mit nem kell tenni ilyen esetben.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk tovább mai beszélgetésünket Fehér Péterrel, a Vasvarjú Természetvédelmi Alapítvány vezetőjével. Ugye a rovarvilág ugyanolyan része az állatvilágnak, mint akár a kutyák, macskák, papagájok, hiszen őket is védi az állatvédelmi törvény. Ennek kapcsán beszélgettünk arról, hogy nagyon sokan megijednek a fullánkos állatoktól, és minél hamarabb ki akarják őket írtani, ami tilos, ugye, hiszen...
Igen, az állatvédelmi törvény minden vadon élő állatra érvényes. És ezt figyelembe kell venni. Persze az állatvédelmi törvény lehetőséget ad bizonyos állategyedek elpusztítására, hogyha azok veszélyhelyzetet idéznek elő. A fullánkosok az egy elég népes csoport, talán az első csoportról a magányos vagy kis családban élő vadméhekről most nem, mert azokkal ritkán találkozik az ember, leginkább a házi méhekkel és a nagy családban élő darazsakkal találkozik az ember. Mindegyiknél van fegyver, de nem használja. A rendőröknél is van fegyver, és ők sem lövöldöznek itt vakon. Tehát nem szabad tőlük félni, a rendőrtől se félünk, nem szabad félni tőlük, nem szabad bántani őket, békén kell hagyni. A házi méh az egy külön kategória, azt talán mindenki jobban ismeri, viszont a családban élő darazsak, ami lényeges. Illik nem piszkálni a fészküket, mert ha valaki a házába berúgja az ajtót, akkor ő is nagyon durván válaszol vissza. míg a darazsak is ugyanúgy, hagyni kell őket békén, rendkívül módon hasznosak, de kárt is tudnak, minden hasznos állat kárt is tud okozni.
Hogyan illik velük akkor bánni?
Mint minden vadon élő állattal békén kell őket hagyni, és ők nem támadnak, nem agresszívek, a fészek közelében igen. Sokan megijednek, hogyha egy darázs fészek kerül valahogy a látómezeikbe. Természetesen, hogyha a falat bontják, és már belülre potyog a darázs, az életveszélyt jelent, de ha ők a falból kifelé mennek, nagyon sok rovart elpusztítanak, tehát fontos szereplői a természetnek. Táplálék felvevők, amivel csökkentik a nem kívánatos rovarállományt.
Hogyan lehet tudni egyébként, hogy melyikkel van dolgunk, ha nem nagyon közelről látjuk őket?
A házi méh nagy tömegben van. A darazsak azok különböző fajtai vannak, tehát a déli papírdarázs viszonylag kis fészket épít. A német darázs, a közönséges száz darázs, és még van még néhány darázsfajta, ami 20-30 cm átmérőjű fészket épít különböző helyeken, földbe, falüregbe, padlástérbe. A leglátványosabb és a legnagyobb a lódarázs, ami egy cinóbervörös sárga és 4 cm-t is elérő óriási darázs. Ez a lódarázs arról nevezetes, hogy éjszaka is aktív.
Itt fogjuk folytatni hamarosan, mert engem érdekel, hogy például lehet esetleg úgy áttenni a fészküket akár kesztyűbe, hogy nem sérül meg a darázs család, mégis mondjuk az adott hely megtisztul.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai beszélgetésünket Fehér Péterrel, a Vasvarjú Természetvédelmi Alapítvány vezetőjével. Arról beszélgettünk, hogy a darazsaktól sem, illetve a méhektől sem szabad félni, attól, hogy fullánkjunk van, nem mi vagyunk a fő ellenség, békén kell őket hagyni. Ugye rákérdeztem arra, hogy ha mondjuk olyan helyre fészkel be egy kisebb család, ami hát muszáj kitakarítani onnan, át lehet-e tenni a fészküket máshova, hogy ne pusztítsuk el?
Hát itt inkább azért el kell pusztítani, mert a laikus nem valószínű, hogy át tudja tenni, és megúszta egy-két szúrás nélkül.
Mennyire kell megijedni egyébként a darázs szúrástól?
Ma egyre az allergiás világba élünk, mindenki allergiás, ha allergiás, ha nem allergiás, azt mondja, hogy én allergiás vagyok. Nem kell, ha ténylegesen allergiás, hát akkor azonnal orvoshoz kell fordulni.
Ezen kívül azért nem életveszélyes dologról van szó, csak kellemetlen. Beszéljünk egy kicsit a méhekről. Ugye te méhész is vagy.
Igen.
Milyen tevékenységek vannak ilyenkor a nyár lezárultával? Ugye kipörgettétek a méz nagy részét, vagy meddig zajlik a pörgetés?
Hát a pörgetés az mindig hordás után van. Most már a méhészek télre készülnek, illetve most kezdődik a következő év azzal, hogy beteleltetjük a méhcsaládokat, ellenőrizzük az élelmüket, ha kevés pótoljuk, betakargatjuk, védjük a kaptárt, a méheket a tél hidege ellen, mert bizony ők télen is aktív életet élnek, annak ellenére, hogy nem jönnek ki a kaptárból.
Mit csinálnak ilyenkor bent?
Egyre hűvösebbre fordul az idő, ők összebújnak, és a test hőmérsékletükkel fürdbe tömörülve tartják azt a megfelelő hőmérsékletet a fürd belsejébe, és akkor a héj az állandóan megy kívülről befelé, mert a méhek ugyanúgy meg tudnak fagyni, mint az ember. Ő már plusz 8 Celsius foknál megfagy, ha nem családban van.
Etetni is szokták ilyenkor a méhészek a méheket? Vagy hogy működik ez?
Ilyenkor már nem szabad etetni. Azt szeptember elején, augusztusban be kellett fejezni. Ilyenkor az élelempótlás csak mézzel és kerettel együtt történhet.
Vitamint szoktatok-e adni a méheknek esetleg? Hallottam ilyesmit.
Hát azt hiszem, nekünk is a felkészülés a hosszú télre, a táplálkozásunkban kellene meglegyen, és olyan táplálékot venni magunkhoz, amely nem kívánja a patikaszereket és az egyéb kiegészítőket. Sajnos nem minden élelmiszerünkben vannak meg azok az anyagok, amelyek kellenének, mert nem olyan termelési körülmények közt termelnek, ami tartalmazza, ezért esszük a vitamin. A vegyipar mindent el akar adni. Ezeket a vitamin készítményeket is, és a méheknek is készít ilyet, de ha olyan legelőn van a méheske, ahol a megfelelő táplálékot be tudja gyűjteni, erre nincs szüksége.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, hiszen ígértük a hallgatóknak, hogy fogunk konkrétan tanácsolni dolgokat, hogy mit tegyenek, hogyha találkoznak mondjuk egy darázs családdal olyan helyen, ahol nem kellene, esetleg megijednek tőlük, hogy mit kell és mit nem kell tenni ebben az esetben.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai beszélgetésünket Fehér Péterrel, a Vasvarjú Természetvédelmi Alapítvány vezetőjével, hiszen Állatok Világnapja volt nemrégiben. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy mik azok a veszélyhelyzetek, amikor valóban közbe kell lépni, és tudom, említetted már a telefonban, amikor beszélgettünk, hogy gyakran keresnek meg téged, akár a tűzoltóságról is, hogy darazsakkal kapcsolatos bajok vannak.
De érdekes, mert a legutolsó hívás arról szólt, hogy egy fenyőn sok a darázs. Na most nem a darázs volt sok, hanem az élelem volt a fenyőn sok. Pajzstetvek, valószínű, hogy pajzstetvek telepedtek, vagy levéltetvek meg, és ők az édes nedvet gyűjtötték be, ezzel megakadályozva, hogy azon a fenyőn a korompenész kialakuljon, ami viszont komoly kártevője az élővilágnak, a növényzetnek, mert elzárja a levelek felületét, tehát darazsak mind tulajdonképpen hasznosak. Na most, hogyha találkozunk olyan helyen darázsal, a fészekkel, ami zavar minket, áttelepíteni nem könnyű, és nem is biztos, hogy sikeres, akkor a törvény megengedi annak elpusztítását, de azt bízzuk szakemberre, mert akkor nem mi kapjuk a szúrást, hanem az, aki vállalta, ő meg nem kap szúrást, mert hozzáértő emberről van szó.
Kit hívjanak ilyenkor?
Hát általában a tűzoltóság az, ami eldönti, hogy megadja a telefonszámot, vagy nem adja meg a telefonszámot. Ő ítéli meg azt, hogy ténylegesen, vagy csak vakrálárma.
Arról is beszélgettünk, hogy amennyiben nem veszélyeztető helyen vannak, nagyon is hasznos feladatokat végeznek, például a fenyőt védik és gyógyítják a munkájukkal. Mesélj nekünk, milyen hasznos tevékenységet végeznek még a darazsak.
Hát én remélem, hogy volt olyan megfigyelő a bivajoknál, aki látta, hogy a bivajok körül 4-5-10 számtalan darázs tevékenykedett, és ezek a darazsak nem a bivajokat bántották, hanem a bivajokon lévő hártyás szárnyakat, legyeket, bögölyöket fogták el, amikor sikerült, tehát így pattogtak az állatokra rá, mert hát bizony nagyon sokszor mellé csaptak, és olyankor újabb zsákmányállatot kellett keresni, mert hogyha az a légy ügyes volt, akkor figyelt arra, hogy nehogy zsákmány legyen. Az egyéb háziállatoknál is ugyanígy működik ez, tehát különösen ősszel látványos ez, amikor már nagyon földúsul ezeknek a populációknak a létszáma, elmennek a fecskék, és a táplálék is földúsul, tehát tulajdonképpen pótolják a fecskék jelenlétét.
Hát akkor összegezve a beszélgetésünket, vigyázzunk a méhekre és a darazsakra, már csak azért is, mert akár egy elkóborolt méhcsalád az valakinek a hozzátartozó családja, hogy így mondjam, illetve rendkívül sok hasznot hajtanak. Ha pedig úgy érezzük, hogy valódi veszélyhelyzetet okoz, akkor hívják a tűzoltót, és ők eldöntik, hogy hogyan kell megoldani a helyzetet. Nagyon szépen köszönöm, Péter, mindezt, amit elmondtál, és kívánunk nagyon jó telelést a méheknek és a bivajoknak is.
Köszönöm szépen, és áprilisban találkozunk a bivajokkal.